Ez egy jó mérföldkő, ez most egy statisztikai kiadvány megjelenéséhez kötődik, hogy beszélhetünk erről az adatról. Minden évben a Svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az Ökogazdálkodók Nemzetközi Szövetsége adja ki ezt a World of Organic Agriculture nevű évkönyvet, ugye ez az ökológiai gazdálkodás világa címet viseli magyarul, és minden országból, ahol lehet adatot gyűjteni, összeszedik az ökológiai gazdálkodás területi adatait, ágazati bontását, kereskedelmi adatait. Ugye az Európai Unióban ezt viszonylag könnyű megtenni, hiszen van Európai Statisztikai Hivatal is, aki hasonlóan gyűjt adatokat, és annak az adataira támaszkodva is azt lehet mondani, hogy 10% fölé 10,4%-ra emelkedett az ökológiai műveléssel, művelt területek aránya az összes mezőgazdasági területhez képest. Ez egy mérföldkő, ugyanakkor ugye az ambiciózus célja az Európai Bizottságnak, hogy 2030-ig elérjük a 25%-os arányt, ahhoz képest azért még messze van, tehát még van hova fejlődni.
Ugye a 2022-es évet öleli fel ez a kiadvány, és hogy ugye azt írja, hogy soha ilyen ütemben nem nőtt a világon az ökoterületek mérete. 2021-hez képest 26,6%-os a globális területbővülés, melyhez elsősorban Ausztrália járult hozzá.
Igen, Ausztrália és főleg Indonézia területén eddig is nagyon sok volt a legeltetésre használt ökológiai minősített gyepterület, és ugye itt egy ilyen bődületes, több mint 17 millió hektáros bővülést látunk hasonlóan, leginkább az állati termék előállítás terén, tehát a gyepterületek vonatkozásában, de India követi a sorban már nagyságrendileg kisebb léptékben, de hát még úgy is óriási 2 millió hektáros bővüléssel, és engem az lepett meg, hogy Görögország a harmadik, egy Európai Uniós tagállam majd, hogy nem 400 ezer hektárral bővítette a bioterületeit egy év alatt.
Mibe különböznek ők a többi országtól? Tehát mi az, amit ők látnak, vagy tudnak? Vagy mi az, ami mondjuk rossz szó ez, hogy rákényszerítette erre őket, de hát miért kezdtek őkkel másképpen gondolkozni?
Azt gondolom, hogy piaci jelentősége lehet. Tehát míg Európai Unióban inkább általában ugye a KAP, a közös agrárpolitika támogatásai hajtják, sokszor nem biztos, hogy nagyon jó ez, hogy így van, de sokszor ez határozza meg, hogy merre felé megy a mezőgazdaság. Úgy azért az ázsiai országokban, Ausztráliában ez kicsit másképp működik. Indiában ugye nagyon sok kis termelő van, nekik a piaci, főleg az európai, vagy az úgynevezett fejlett ország piacaira való bejutáshoz a bio az egy nagyon jó módszer, egy jó irány, és meg is tudják valósítani, tehát hogy azok a nemzetközi ellenőrző szervezetek, ugye, akik biotanúsítást végeznek, ott vannak, és vigyáznak arra, hogy be legyen tartva az a feltételrendszer, ami alapján bionak lehet mondani egy élelmiszert, és nekik ez azt gondolom, hogy egy üzleti alapú döntés elsősorban.
Ugye az, hogy 10,4%, tehát 10% fölött van az Európai Unióban az ökoterületek aránya, és ugye 2030-ig 25% a cél. Ez reális cél? Elérhető?
Ez egy kicsit magas cél, azt gondoljuk így az ágazaton belül is, hogy nagyon szép cél, és örülünk neki, hogy ilyen prominens helyet foglal el az európai zöld megállapodásban is a biogazdálkodás, viszont kicsit tartunk tőle, hogy nehogy visszájára sűrjön el, és azáltal, hogy mondjuk nem lehet ezt teljesíteni ennyi idő alatt, egy nagy csalódás legyen a végeredmény. Tehát ugye most mindenki azon dolgozik, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez az értékhez, ráadásul úgy, hogy ez valódi fenntartható élelmiszertermelést jelentsen, és ne az említett támogatásoknak a felhasználását csak.
Ugye az európai országok közül és globálisan is Liechtensteinben volt a legmagasabb a biogazdálkodásra művelt területek aránya 43%. Na most ehhez képest Magyarországon 2022-ben a KSH adatai szerint 320.517 hektár, vagyis a mezőgazdasági területek 6,3%-a volt ökológiai művelésben, akkor azért nálunk van még mit tenni, mert hogy Ausztria is előttünk áll, sőt, ha jól tudom, akkor Szlovénia is.
Igen, az arányokat nézzük, akkor több ország is előttünk áll, mi ugye az európai középmezőnyben vagyunk, viszont azt is látni kell, hogy a mezőgazdasági területek Magyarország területén belül azért jelentős részt foglalnak el, más országokban sokkal kevesebb már maga az agrárterület aránya is az ország méretéhez képest. Másrészt ugye azt is figyelembe kell venni, hogy a tendencia mit mutat, tehát Magyarországon is azért elég jelentős megduplázása volt azok a területeknek az elmúlt 10 évben, tehát jó irányba haladunk, viszont itt is azt lehet mondani, hogy nyilvánvalóan van még mit tenni, és főleg azért is, mert igaz, hogy ez negatív rekord volt, de az Európai Unióban 2022-ben először egy kicsit 2%-kal csökkent a bioélelmiszerek piaca, ilyen még soha nem fordult elő. A világban tovább nőtt, de ugye az Európai Unióban az ismert okok, a háború, a kereskedelmi problémák, energiaválságokán az élelmiszeriparban amúgy is egy piaci csökkenést láthattunk, ez egy kicsit a biotermékek piacát is megállította a növekedésben, és hát ezt helyre kell hozni, azt látjuk már így előzetes adatokból, 2023-ban ez már európai szinten javul. Kérdés, hogy például itthon hogyan tudjuk ezt újra növekedési pályára állítani, mert azért egy fontos cél lenne, hogy az itthon megtermelt bioélelmiszerek ne csak az exportpiacokra kerüljenek, hanem a hazai fogyasztókhoz is.
Annál is inkább, mert hogyha ma bemegy egy szupermarketbe az ember Magyarországon, akkor elkülönítve lát egy vagy két polcot, tehát ilyen nagyobb polcra gondolok, ahol mondjuk bioterméket lehet kapni. A gyümölcs-zöldségnél is nagyon kicsi az a szegmens, ahol biót lehet kapni. Hústerméknél, meg ökológiai gazdálkodásból származót én nagyon ritkán találok.
Igen, ez tényleg így van. Egy aktuális kutatásunk most éppen azzal foglalkozik, hogy felmérjük a kiskereskedelmi forgalomban a biotermékeknek, bioélelmiszereknek a részesedését Magyarországon, úgyhogy reméljük hamarosan e tekintetben is pontosabb adataink lesznek most. Amit eddig látunk, az nagyjából 1%-os arányt mutat, ami elég alacsony. Hát főleg ahhoz képest, hogy ugye más országokban milyen magas a piaci arány, tehát Dániában ugye már a középkeztetésben is jelentős, tehát tényleg nem akarok butaságot mondani hirtelen, de ugye negyede a középkeztetésnek is bioélelmiszerrel valósul meg. Ha Kopenhágát nézzük, akkor 95%-a.
Hol vagyunk mi ettől?
Van még hova fejlődnünk, igen.
Min kell változtatni? Mert lehet találni minden városban, nagyobb városokban olyan boltokat, ahol a reform étkezés kapcsán rengeteg ökológiai gazdálkodásból származó terméket kapunk. De mondjuk, hogyha ezt a hústermékekre, vagy mondjuk a tejtermékekre vesszük, akkor nagyon kevés, sőt, szerintem alig találunk olyan hentest, ahol mondjuk ilyen készítményeket lehet kapni. Tehát ugye ezt leginkább házaktól lehet beszerezni, akik mondjuk ökológiai gazdálkodással foglalkoznak.
Így van, a tejtermékeknél jobb a helyzet, illetve azért a tojás esetén is találunk hazai és nagy áruházláncokba is szállító termelőket. A zöldséggyümölcsnél is van egy-kettő. A hús ugye a legdrágább is igazából, ha most megnézzük, hogy mennyi biotakarmányt kell elfogyasszon egy állat, és abból mennyi hústermék lesz, akkor már eleve érezzük, hogy ez a legdrágább termék, ami bio téren előállhat. Van egyébként, tehát az online élelmiszer kereskedőknél főleg ott standard kínálatban vannak bio hústermékek is, igaz, hogy sajnos azok nem magyar húsáruk, tehát itt még van mit fejleszteni. Itt ugye az a nehézség, hogy az ökológiai állattartásnak nagyon szigorúak az állatjóléti követelményei, ami azt is jelenti, hogy megfelelő hely igény kielégítésére van szükség az istállókban, ki kell tudjanak a szabadba járni az állatok, természetes mozgásigényüknek eleget kell tenni, és ugye a takarmány is ökológiai takarmány kell legyen. Sőt, ugye az állatoknak gyakorlatilag ugye a beszerzéstől kezdve bio kell, hogy legyen a származásuk is, tehát itt van egy olyan sor nehézség, amit beruházásokkal lehetne igazából orvosolni, és ezért ez egy kicsit nehezebben megy itthon még.
Hát meg gondolom, rengeteg pénz is Magyarországnak. Egyébként van valamiféle cselekvési terve arra nézve, hogy növelje az ökológiai gazdálkodásban a résztvevőknek a számát, meg hát hogy egyáltalán ugye a terület is nagyobb legyen.
Igen, van egy ökológiai gazdálkodás cselekvési terv, az Agrárminisztérium hagyta ezt jóvá, és ott például ez a bűvös 10%-os területarány szerepel 2027-es célkitűzésként, attól ugye, ahogyan is említette, most 4% vagy 3,7% messze vagyunk, tehát ez nem egy lehetetlen küldetés. Ez a 10%, ez a támogatások kiírásával is elérhető. 2025-ben, 2025 elején várható, hogy újra lesz ökológiai gazdálkodás átállására vagy fenntartására irányuló pályázat kiírás, és valószínű, hogy sok gazdálkodó ezt ki fogja használni, hogy belépjen és támogatást is kapjon az átállásra. Úgyhogy ez a 10%, ami itt célkitűzésként szerepel, illetve a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiában 2030-ig pedig egy még magasabb, egy 15%-os célkitűzés szerepel, úgyhogy reméljük, hogy ennek fényében itthon is meg fogjuk haladni az Európai Uniós átlagot.
Ez egyébként a fejekben dől el, már hogy az, hogy tudatosan választom az ökológiai termesztést. Most először került be Szlovénia 10,7%-kal, a 15 európai ország közé, ahol a termőterület legalább 10%-án ökológiai termesztés folyik. És azt látjuk, hogy Szlovénia az elmúlt években nagyon előre tört, tehát nem csak ezen a téren.
Igen, az biztos, hogy egy tudatos stratégia kell mögött álljon, és az is biztos, hogy nem elegendő a közös agrárpolitika terület alapú támogatása, hiszen ott, ahogy említettem, kicsit félre tudja vinni a gazdálkodók motivációját, abból adódik, hogy sokszor itthon is a legkönnyebb úton mondjuk az állattartást nem, csak a gyepterületeket vezetik át ökoművelésbe, idősebb gyümölcsöst, amivel már nem kell, nem is lehet annyira nagyon árutermelést végezni, tehát ezek ugye ártanak ilyenkor az ökológiai művelés hitelességének és azoknak a termelőknek, akik ezt tényleg komolyan csinálják. És ezért nagyon fontos az, hogy minden ilyen terület alapú támogatás mellé erős szaktanácsadás is párosuljon. Például ugye átállási tervkészítés történjen, ahol a gazdálkodó kap egy olyan szaktanácsot, hogy átlátja gazdaságilag is, hogy ezzel a résszel mondjuk átállhat azonnal, de a következő lépés az egy beruházást igényel mondjuk, és a végén, amikor ez megtérült, akkor tud a gazdasága maradék részével belépni a rendszerbe, tehát hogy egy ilyen folyamatos segítségnyújtás, hogy ez ténylegesen egy piaci értelemben is előremutató átállás legyen, az nagyon fontos. De ezt látjuk, hogy ez valóban egy kitörési pont is lehet Magyarországnak, főleg ha belegondolunk, hogy a tömegáru, aminek az exportjával ugye a magyar mezőgazdaság foglalkozik, az pont az ukrán helyzet miatt is igazából nem maradhat versenyképes, tehát a mennyiséggel nem fogunk tudni a piacon megmaradni a megfelelő árakhoz, hogy itt egy minőségi kihívásra kell választani.
Lehet, hogy rosszul fogalmazok, de akkor ha az ökológiai gazdálkodást nézem, akkor ez nem az ügyeskedőknek a terepe. Tehát magyarán itt azok a gazdálkodók tudnak érvényesülni és jól gazdálkodni, akik hosszú távon gondolkoznak.
Megéri ez már most mezőgazdasági szemszögből rövid távon is, de valóban úgy van, hogy nem azt szeretnénk elérni, hogy ezek a közpénzek, amik terület alapú támogatásra mennek, ezek csak arra az időszakra húzzák meg az ökoterület méretet, amíg az 5 év le nem telik, ugye? És akkor az emberek egy része azt mondja, hogy jó, hát akkor nem kapok már több pénzt, akkor nem is csinálom tovább. Tehát nem ez a cél, ugye? A cél az, hogy ezekkel a közpénzekkel ténylegesen át legyen állítva a mezőgazdaság egy fenntartható működési formába, egy rendszer szintű változást előidézve, akkor is, hogyha mondjuk a következő támogatási ciklus nem lesz ennyire kedvező, akkor is érje meg ökológiai gazdálkodónak lenni, és amúgy ezt piaci alapon azt látjuk, hogy valóban meg is éri, viszont fontos átlépni ezt, tényleg ezt a mentális küszöböt, hogy valaki nem csak az aktuális, rövidtávú pénzügyi haszon a támogatás miatt kezd ebbe bele, hanem komolyan gondolja, és árutermelést magas fokon végez bio művelési módszerekkel.
Egyébként vannak olyan tényezők, mondjuk ha hazánkat nézzük, vannak olyan tényezők, amelyek mondjuk akadályozhatják az ökológiai átállást?
Ugyanazokkal az általános problémákkal az ökogazdák is szembenéznek, hogy a klíma, az éghajlat az egyre hektikusabb. Ugye a piaci szempontból is látjuk, hogy hasonlóan küzdenek az ökológiai termelők is a tavaly és az idén a lenyomott árakkal. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy azok a biztos, stabil kereskedelmi szerződések és partnerségek meg nem rázkodtak meg emiatt, tehát még mindig van egy előnye a biogazdálkodásnak. Kihívás leginkább ez a tudás átadás és a szaktanácsadásnak a hiánya jelenleg, mi is ezért dolgozunk, hogy ebben tudjunk segíteni, viszont ebben én úgy gondolom, hogy erősíteni kell, az erőfeszítéseket fokozni kell, mert nagyon sok új belépő van, és mindig azért nagyon kevés az együttműködés a szereplők között. Gondoljunk abba is bele, hogy a kereskedelmi érdekérvényesítés is mennyivel hatékonyabb lenne, hogyha egy összefogás tudna megvalósulni, legalább a biotermelők között.
Igen, egyébként a bortermelés, a szőlőtermelés jutott eszembe, mert hogy biobort nagyon keveset látni a hazai piacon, ami hazai.
Igen, még ott tartunk, hogy sokszor nem írják rá a biominősítést a palackra a hazai termelők, akkor sem, hogyha ezt megtehet.
De miért?
Van egy negatív konnotációja még a biobornak itthon. Amikor ez indult a bioszőlészkedés, borászkodás, akkor még sokszor ugye mellé nyúltak a termelők, vagy a szőlészek, borászok, és nem feltétlenül sikerült jó minőséget előállítani. Ez egy folyamat, amíg eljutnak oda a termesztők is, meg a borászok is, hogy bizony a legmagasabb minőségű borok azok bioborok, viszont a hazai közönség még ugye ezt nem ismeri annyira, és van egy ilyen gondolat, hogy jaj, biobor, ez biztos nagyon savanyú lőre, vagy nem tudom, nem olyan, amit én szeretnék, és ezért még sokszor nem írják rá, csak az export tételekre, mert ott általában már ugye ez köztudomású, hogy magas minőséget jelöl, de itthon is el fogunk jutni ide, én azt gondolom nagyon hamar.
Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az, ami letette a voksát a fenntartható jövő és az ökogazdálkodás mellett. Keresik önöket? Tehát Magyarországon lehet azt mondani, hogy egyedülállóak a tevékenységükkel?
Igen, intézetként mi vagyunk az egyetlenek, akik az ökológiai mezőgazdaság kutatás fejlesztésével foglalkozunk, úgyhogy elég sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezünk. Mondhatom, hogy keresnek minket, igen, hogy magyarországi helyszínekkel is részt vegyünk kutatásokban, és hát itthon is igyekszünk olyan információkat adni, ami hiánypótló, tehát a NÉBIKEL és a Vetőmag Szövetséggel együttműködésben fajtatást hálózatot koordinálunk, működtetünk, gazdálkodók bevonásával technológiákat fejlesztünk. Nagyon fontos például a klímaváltozással szembeni lehetőségek feltárása, ami nem csak az ökogazdákat érintheti, a biodiverzitás növelése, és hát a szakpolitikai kezdeményezéseket, vagy éppen ezeket a támogatási kiírás terveket is véleményezzük, hogy ezáltal tudjuk a gazdálkodók érdekeit és az ágazat érdekeit becsatornázni a döntésekben.
De ha jól látom, akkor nincs is más út ahhoz, hogy fenntartható legyen az élelmiszertermelés, mert ugye 2050-re valószínűleg a 9 milliárdot eléri a népesség a Földön. A klímaváltozás az egyre jobban érezteti hatását, ami csökkenti a mezőgazdasági termelékenységet. A kémiai növényvédőszer még mindig ott van, nagyon erősen, ami ugye károsítja az egészségünket és a környezetünket egyaránt, ugye megterheli, és hát ott van a helytelen táplálkozás. Talán egyébként ez van a legmagasabb szinten, a helytelen táplálkozás, és ez egyre rosszabb, ahogy telnek az évek.
Igen, az biztos azért, hogy az ökológiai gazdálkodás mindent nem tud megoldani, azt nem állítanám, viszont nagyon sok mindenhez hozzá tud járulni, hogy egy kicsit fenntarthatóbbak legyünk. Ugye egyébként globálisan azt mondja a tudomány, hogy ha a hulladék, élelmiszer hulladék mennyiséget tudnánk jelentősen csökkenteni, illetve a húsfogyasztást fenntarthatóbbá tenni és csökkenteni, akkor már egy nagyon nagyot lépnénk a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek felé, és természetesen azzal, hogy az ökológiai gazdálkodást, az abból származó termékeket választjuk, azzal biztosíthatjuk, hogy a környezet és az egészség terhelése is jóval, jóval alacsonyabb lesz, ahogyan is mondtam.
Sok mindenről beszéltünk, de az pozitívum, hogyha azt nézzük, akkor Magyarország fog otthont adni az Európai Ökogazdálkodási Konferenciának.
Abszolút, de számomra egyébként abszolút pozitív volt ez a statisztikai növekedés is, illetve az is, hogy tényleg megtisztelő számukra, hogy itt társszervezőként az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, vagyis a mi intézetünk vehet részt az Európai Ökogazdálkodók Szövetségének a konferenciáján. Ez egy elnökségi hivatalos esemény lesz az agrárminiszterek informális találkozója után, ráadásul egy igen kritikus időszakban, amikor ugye az európai választások után újra alakul a parlament és a bizottság is, tehát egy ilyen stratégiai momentum lesz, ahol bízunk benne, hogy az öko ágazatnak a támogatása mellé újból felsorakoznak az európai és a hazai vezetők is.
És azért milyen érdekes, hogy ezeken a konferenciákon, kongresszusokon mindig telt házban.
Igen, általában egy 350 fő körül szokott lenni ez a konferencia, és ez nyitott, tehát bárki részt vehet, akit érdekel, meg is lesz hirdetve nagyjából május eleje táján.
2024-et írunk, mindig vannak célok, hát az önkinek meg gondolom rengeteg célja van, mert rengeteg futókutatásuk is van, programjuk.
Igen, így van, hát abszolút. Mindig irítlem azokat a szervezeteket, a kicsit, akiknek csak egyetlen egy feladatuk. Nekünk így egy non-profit közhasznú KFT-ként egy multinacionális cégnek a portfóliója, az, amit viszünk, ezzel szoktunk kollégák között is viccelni. Az a lényeg, hogy igazából tényleg mindennel a szántóföldi, a kertészeti, az állattenyésztési kutatásokban is dolgozunk. Agroinformatikai csoportunk és szaktanácsadási csoportunk is van, és szakpolitikai kutatásaink is, tehát tényleg igyekszünk lefedni az ökológiai mezőgazdaság minden szegmensét, és nagyon örülünk, hogy a gazdálkodókkal, akik nem csak ökogazdálkodók, hanem egyáltalán a fenntarthatóság iránt nyitott gazdálkodók, szorosan együtt tudunk dolgozni, a kísérletek javarésze üzemi körülmények között van beállítva, úgyhogy igen, a célunk az, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, és tudjuk minél inkább segíteni a most bekapcsolódókat, hogy sikeresek legyenek az ökológiai gazdálkodásban.